Ha előadásnak vesszük azt, ami most következik, akkor ezt a címet lehetne adni néki. A sola scriptura problémái. Ez egy reformátori teológiai elv, hogy sola scriptura, de az évszázadok során eléggé problematikussá lett, hogy mit is értsünk ezen, hogy sola scriptura, hogy egyedül a Szentírás hitünknek és cselekedeteinknek a végső zsinór mértéke. Tehát mondom, hogy ha előadásnak tekintjük, akkor vegyük úgy, hogy erről fog szólni az előadás, hogy a sola scriptura problémái. Tehát egy igét is olvasok azzal, hogy még sok egyebet is fogok olvasni, de legyen ez az első és talán alapvető ige ebben az előadásban. Mózes 5. könyvében, a 8. fejezetben, a 3. versben ezt találjuk. Visszatekintés ez a 40 esztendős pusztai vándorlásra. Sanyargatott és éheztetett Isten, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta Isten tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Testvéreim, január 1-e van, ilyenkor az ember előre tekint és fürkészi, hogy vajon mit hoz a jövendő. Ha még keresztjének is vagyunk, akkor nem csak előre, hanem fölfele és előre tekintünk, vagy előre és fölfele is tekintünk, és azt fürkészük, hogy mit mond Isten, mit üzen Isten erre az évre nézve. Milyen igéje van Istennek erre az évre nézve. Délelőtt prédikáltam egy igéről, amely igét egy nagy testület, egy még nagyobb olvasó tábornak, bibliaolvasó tábornak jelölt ki évi igének, a 2. Timóteusi levél 1. fejezetéből a 7. versben hallottuk ezt az igét, hogy nem csüggedésnek lelkét, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak lelkét adta Isten. Na, itt egy teológiai probléma jelentkezik mindjárt, hogy tudnélik, lehetséges-e az, hogy megkapjuk egyszerre egy egész esztendőre szóló igei útmutatást. Hogy viszonylik ez, hogy január 1-én megkapjuk már egy egész évre szóló útravalónkat? Hogy viszonyul ez ahhoz, hogy napról napra? Mint ahogy ez az ige emlékeztet a manna csodára, a mannáról azt jegyzi föl az ige, hogy ha valamelyik nap nem szedték, hát akkor éhen maradtak, mert naponként kellett szedni, és ha az előző napiból akartak élni, megbűszödött, megromlott. Minden nap kellett szedni a mannát. Tehát itt van egy ilyen teológiai probléma, hogy a naponkénti ige és a hosszú távra szóló ige, hogy viszonyul egymáshoz. És erre nézve, mert nem ez a fő témánk, csak röviden mondom a meggyőződésemet, én komplementárisan gondolkozom, mindent kiegészítő, egymást megvilágító gondolatok szerkezetében gondolkozom, tehát erről is komplementárisan gondolkozom. Igenis, vannak nagy igék, nagy igei üzenetek, amik egy esztendőre, vagy egy egész életre szólnak, vagy több nemzedékre nézve érvényesek, de ugyanakkor napról napra kell tudakozni az írásokat, és törekednünk kell arra, hogy minden nap kapjunk valami világosságot. Tehát vannak messzire világító igék egyéni életünkben is, azt gondolom, többek vannak, úgy én is így vagyok, hogy van egy-néhány ige, ami az egész életemet meghatározza, és újra meg újra megcsendül bennem, és visszhangzik bennem, és ugyanakkor napról napra tudakozom az írásokat, hogy új üzeneteket kapjak. Tehát ez az ige életünknek a komplementáris szerkezete szerintem, hogy meg kell kapnia mindenkinek az életre szóló igét, és amellett naponként tudakozni kell az írásokat. Mint ahogy egy más variációban mondottuk, hogy szüntelenül imádkozunk, és azon kívül naponta háromszor. Hát ez is úgy van, hogy egy életre szóló igét kaptunk, és amellett naponta tudakozzuk az írásokat. De persze ezt a problémát ki lehet vetíteni még nagyobbra, mert idáig csak erről volt szó, hogy egy esztendőre szóló ige, vagy az én emberi életemre kiható érvényes ige, de hát évszázadokra szóló igék is vannak. És itt előáll a probléma, hogy például a reformátoroknak az igéi ugyanúgy érvényesek ma, mint ahogy érvényesek voltak a reformáció századában. És itt olvasok egy igét a Máté evangéliuma 13. fejezetéből, már többször volt szó erről, de most még egyszer és még nyomatékosabban előhozom ezt az igét. Jézus mondja a tanítványoknak, minden írás tudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki ót és újat hoz elő élés tárából. Mindig jobban-jobban fölháborodom azon, hogy miért így van itt, holott teljesen egyértelműen fordítva van a görögben. Újat és ót hoz elő. Most egy kicsit tegyük elvi problémává ezt, hogy azt mondja tehát Jézus, hogy az az írás tudó, aki a zsidó tudományból, írás tudományból átlép a keresztjének körébe, és ott folytatja a tanítói szolgálatát, az ót és újat, vagy újat és ót hoz elő. És ez egy óriási kérdés, hogyha így vetjük föl, hogy Mózesre kell fölépíteni Jézust, ót és újat hozunk elő, vagy Jézus felől kell értelmezni Mózest. Ez esetben újat és ót hozok elő. Mondom, ez egy rendkívül fontos kérdés, nem vitás, hogy az egyházak gyakorlata az, hogy ót és újat hoznak elő, vagyis először Mózest, aztán Jézust, aztán Kálvint, aztán a 20. századot. Tehát ót és újat, és föl tudjuk egyáltalán az eszünkkel fogni, hogy milyen radikálisan gondolkodott Jézus, ha tényleg így gondolkodott, mint ahogy mondom, a görög szöveg teljesen egyértelműen mondja. Ha Jézus úgy gondolkodott, hogy újat és ót, milyen bizalommal volt Jézus az új iránt, hogy azt mondotta, hogy emberek, mindig az újra figyeljetek, és az új felől értelmezzétek az ót. Ez körülbelül olyan, mint az ellenséget szeretni. A gondolkodás területe legalább annyira radikális ez a vakmerőség, hogy legyen bizalmatok abban, hogy most már előre veszem, amit majd később fogom mondani, hogy van Szentlélek. Aktuálisan működik a Szentlélek, üzeneteket ad, kinyilatkoztatásokat ad a Szentlélek, és a Szentléleknek a lüktető eleven munkája felől kell értelmezni a régieket, nem pedig a régiek felől megszabni a Szentléleknek, hogy hogyan legyen szíves megjönni és munkálkodni, mint hogy ezt csinálják az egyházak. Van egy hallatlanul radikális probléma ez, hogy a tanítómester ót és újat hoz elő, vagy pedig újat és ót hoz elő. Mondom, az én meggyőződésem az, hogy Jézus, amint minden egyéb területen is tudott nagyon radikálisan beszélni, gondolkozni, hát a teologizálásra nézve is ilyen radikális tanítást hagyott reánk, hogy igenis újat, a réginek kössön meg minket, ne legyünk rabjai a réginek, legyen bizalmunk Isten iránt, törekedjünk olyan elven kapcsolatra Istennel, hogy új fölismerésekre jussunk el, az atomkorszakban, az atomkorszakhoz méltó teológiát csináljunk, a Freud utáni lélektan világában, ehhez mérten beszéljünk bűnről, megváltásról, gyógyulásról, és nem pre-freudiánus gondolatokat erőltessünk a mai emberre, és itt tovább. Tehát nekem ez a meggyőződésem, hogy Jézus tanítgat minket arra a bizalomra, hogy él a Szentlélek, munkálkodik a Szentlélek, és elsősorban az elevenen lüktető Szentlélek munkára kell a gondolkodásunkat építeni, és onnan értelmezni, és betagolni, mint boldog, drága örökséget, a régieket is. Na ennyit, szinte csak bevezető. Tehát most érkezünk oda a sola scriptura problémához. Ezt is ilyen radikálisan vetem föl, testvéreim, hogy miért van az, hogy valahányszor én ide följövök, és a másik lelkész a maga szószékére, ha mi papok fölmegyünk a szószékre, akkor magunkkal hozzuk a Bibliát, és a Bibliát nyitjuk ki mindig. Miért? Hát miért nem beszélünk Szókratészről, vagy miért nem idézünk Goethét, vagy József Attilát? Miért nem prédikálunk József Attiláról? Hát neki nem volt igaza? Ő nem hozott Isten igazságokat? Ezt úgy megszoktuk, hogy hát persze a pap fölmegy a szószék, akkor a Bibliát nyitja ki. De miért éppen a Bibliát? Van bátorságunk ilyen radikálisan gondolkozni. Miért a Bibliát? Hát más okos ember is volt. Azokat miért hanyagoljuk el? Miért mindig ezeket az öreg zsidókat meg? Ezt a 2000 éves régi könyvet nyitjuk ki. Mi a magyarázata? Mi a legitimizálás ennek a régi gyakorlatnak? Miért éppen a Bibliát? Na hát itt jön a felelet, hogy azért, mert hitünk szerint a Biblia nem akármilyen könyv, nem egy a többi között, hanem a Biblia Isten igéje. A Biblia szentírás, a Biblia inspirált könyv, különlegesen inspirált könyv, nem vitatjuk el, hogy egyéb inspirált íratok is vannak, de különlegesen inspirált írat a Biblia, és ezért nagyon helyes ez a gyakorlat, hogy a Bibliát nyitjuk ki, valahányszor itt a szószékre lép egy-egy lelkész. Na itt érkezünk el oda, hogy azért a Bibliát, mert szól a Szkriptúra, ami hitünk szerint az írások, a szent íratok tartalmazzák az Istennek érvényes kijelentését. És pedig szól a Szkriptúra harcos élességgel, csak is a Szentírás, egyedül a Szentírás, szinte így lehetne mondani ezt a két latin szót, szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás tartalmazza az Isten üzenetét, az Isten igéjét. Ez az a reformátori elv, ami azóta, aztán mondom, az évszázadok során különböző problémákat vetett föl, és én most ezekről a problémákról is szeretnék szólni. Tehát a sola scriptura, ez a két latin szó, ez magyarul azt jelenti, hogy egyedül a Szentírás, és tartalmában pedig azt jelenti, hogy amikor Istenről gondolkozunk, az Isten igazságára gondolkozunk, akkor ehhez a könyvhöz, és csak ehhez a könyvhöz kell nyúlni, mert ebben a könyvben értjük meg az Isten gondolatát, sola scriptura. Na hát testvérem, hogyha ennek a 400 évnek a menetét nagy septében át akarjuk gondolni, akkor először is azt kell tisztázni, hogy a 16. században a sola scriptura elv valóban harcos elv volt. Nem egy nyugodt szituációban kikristályosodott elv, hanem egy küzdelemben kipattan, kiszikrázott elv volt ez, és pedig a katolicizmussal való küzdelemben kiszikrázott elv volt ez, a nagy összeütközésben megszólaló elv volt. Tudnék, a római egyház azt mondta, hogy igen, hát tiszteletre méltó örökségünk a Szentírás, tehát nem az egyedüli. A Szentírás után következtek még a zsinatok, aztán jött a pápaság teljes kibontakozása, el egészen a pápa csalatkozhatatlanságáig. Tehát a római egyházban a Szentírás egy a sok dokumentum között, amelyiknek tekintélye van, de nem egyedülálló tekintélye. És igenis a menet közben, az egyház történelem menete során kapjuk a kijelentéseket, és ezért a zsinatok, a pápa szava fölötte van a Biblia szavának. Ezzel a katolikus gondolattal szembe hangzott az, hogy nem így van, a tradíció nem érvényes, a Biblia érvényes, amikor befejeződött a Biblia, akkor befejeződött az Istennek a kijelentése, és igenis, ha ma akár 16. 20. században érdekel minket az Isten igazsága, akkor vissza kell menni a Biblia két fedele közé, és ott valahol kell keresni az Isten igazságot. Csak a Szentírás a katolicizmussal szembe, és mondom, ott is főként a tradícióval szembe. Aztán később jött a pápai tekintély, de a 16. században még főként a tradíció volt az a másik forrás, igazság forrás, ami ellen viaskodtak a reformátorok. Nem, a tradíció nem érvényes, szól a Szkriptúra, csak az írás érvényes. Ez volt a 16. században, és azóta eltelt 4 évszázad, és bizony azóta megkérdőjeleződött ez a merev reformátori álláspont különböző tekintetben, és most ezekről szólok, hogy hol vetődtek föl kérdőjelek ezzel szemben. Tudnék, azóta kiderült az, hogy a Biblia nem olyan egységes könyv, mint ahogy a reformátorok még értették, hanem a bibliai gazdagság íratoknak a gazdag gyűjteménye, és abban nagyon különböző gondolatok vannak, és kérdés az, hogy nekem szabad-e erőszakkal harmonizálni ezeket a különböző gondolatokat, vagy pedig tiszteletbe kell tartani a különböző szerzőnek a különböző gondolkodását, és így kell érvényesíteni a Biblia igazságát. Na, hogyha ezt azóta fölvetődött történeti szemléletet érvényesítjük, akkor azt mondhatjuk, hogy 3 fajta társaság van a protestánsokon belül, a protestáns biblia tudósok, kutatók vagy olvasók táborában. 3 irányzat van, nagyjából al ágazatokat betagolva a fő vonulatba. 3 irányról kell beszélnünk. Az egyik irányzat az, amit úgy nevezünk, hogy fundamentalisták, fundamentalizmus. Ennek a lényegét azt hiszem ismeritek, minden betű, minden szó, minden fejezet, minden könyv hiteles, érvényes, egységes, összhangban van egymással, nem szabad változtatni, nem szabad feszültséget, vagy pláne ellentmondást felfedezni, mert ilyen nincs. A Biblia tökéletes harmóniában van egységes könyv. Ez a fundamentalista szemlélet. A második irányzatot talán így lehetne mondani, hogy eklektikus szemlélet, válogatós szemlélet. Ez a második, ez méltányolja azt, hogy hát Bibliában vannak már nem érvényes dolgok, amik annak idején fontosak voltak, érvényesek, de ma már nem. Tehát ki kell válogatni a Biblia óriási anyagából azt, ami nem érvényes, azt tisztelettel félretenni, és azt, ami érvényes, azt pedig igenis változatlan tekintének tekinteni, és isteni autoritást biztosítani néki. Rossz kép, de talán használhat ez, hogy mint a dió, olyan a kijelentés, hogy fel kell törni a diót, eldobni a kemény héját, hogy a élvezhető magját tudjuk táplálékul felhasználni. Hát a bibliai tudományoknak az a szerepük, e második szemlélet szerint, hogy feltörjék a diót, lehámozzák azt, ami kortörténet, ami idejét múlt, és ami marad, azt az örökké valót, azt aztán tiszteletben tartani, és ahhoz igazítani a gondolkodásunkat, életünket. Tehát fundamentalisták, eklektikusok, akik válogatnak. De van egy harmadik lehetőség, mondom előre, hogy én magamat ehhez a harmadik csoporthoz sorolom. Van egy ilyen harmadik lehetőség, hogy tudnék a Szentírást valóban történeti műnek tekintjük, a történelem során született iratok gyűjteményének tekintjük, és a történelem vizsgálati módszereivel vizsgáljuk, szorosan, szigorúan a történelem módszereivel vizsgáljuk a Szentírást, de azzal a nyitottsággal, hogy megeshetik az a különös dolog, ami igen gyakran megesik, megeshetik az, hogy miközben a történelem módszereivel tudakozom a régi írásokat, aközben egyszer csak egy személyes kapcsolat keletkezik a Biblia meg én közöttem. Áttüzesedik valami, ami először történeti tanulmány volt. Személyes megszólítássá, kihívássá lesz. És egyszer csak a Bibliával nem olyan kapcsolatban leszek, hogy igen, ez egy régi dokumentum, hanem valami én-te kapcsolat alakul ki. Valamit megértek a Bibliából, valami üzenetet. Na most ezt az üzenetet nem lehet rögzíteni, nem lehet bibliai helyekhez kötni. Ez vagy megszólal, vagy nem. De az egyház történelemnek a tanulsága az, hogy ilyen szokott történni, és ha ilyen történik, az az igazi, az az egész Bibliának az értelme, hogy miközben az ember olvassa, tudakozza, aközben bizonyos fekete régi betűk áttüzesedjenek, bizonyos üzenetek aktuálisan megtámadjanak engem, bevonják az egzisztenciámat is a Biblia tanulmányozásába, és megszólított ember legyek, akinek válaszolni kell arra, ami a Bibliában hangzik. Ez a harmadik módszer. Tehát a fundamentalisták úgy, ahogy van, elfogadják, az eklektikusok válogatnak be, úgy vélik, hogy ki tudják válogatni, ami érvényes, az aztán minden további nélkül érvényes. Én pedig azt vallom, hogy tudakozni való könyv, olvasni való könyv a Biblia, érdekeljen minket az, hogy milyen összefüggésben született meg a Biblia, érdekeljen, de ne zavarjon, tanulmányozzuk, de azzal a nyitottsággal, hogy esetleg átugrik a szikra, és engem is, hogy úgy mondjam, egyidejűvé tesz. Péter apostollal, vagy Judással, vagy Pilátussal egyidejűvé tesz. Úgy átizzik a Krisztus történet egyik pontja, hogy én vagyok az a Péter, megszólítottnak érzem magamat. Na ez a misztérium a Bibliában, ez az, amit úgy mondanak, hogy a testimonium spiritus sancti, a Szentléleknek a belső bizonyságtétele. Tehát ez a teologizálásunknak az alapja, ez a reménység, hogy miközben tudakozom a Bibliát, működésbe lép, munkálkodni kezd a Szentlélek, és ő mondja meg nekem, hogy mi az aktuális. Ez idáig szépen hangzik, de jöhet itt az ellenvetés, a méltán való ellenvetés, hogy igen, igen, kérem, de hát minden szekta prédikátor és mindenki arra hivatkozik, hogy Szentlélek. Őt a Szentlélek tanította, és ez a Szentlélek igazsága. Sajnos így van. Ez azonban nem változtat a dolgon, az, hogy sokan hamis dollárokat nyomtatnak valami föld alatti kis nyomdákban, attól még a dollár igazán dollár. Azért érdemes dollárt hamisítani, mert az dollár. Na hát a Bibliával is így vagyunk, hogy azért érdemes hamisítani, mert az Biblia. És lehet visszaéléseket elkövetni ilyen címen is, hogy a Szentlélek mondja. Mivel ez a gyakorlat azért egy új szükséglet jelentkezett az évszázadok során, amit így mondanak szakmai körökben, hogy a kánon van, vagyis így, ahogy van a Biblia, ez a vastag könyv, ez a kánon, a zsinór mérték, az isteni kijelentés zsinór mértéke. De mivel időközben kiderült, ebben nagyon tarka-barka sokféleség van, hát fölvetődik a kérdés, hogy nincs-e egy belső kánon ezen a széles nagy kánonon belül. Tehát a kánonon belül, vagy a Biblia a Biblián belül, ezen a nagy Biblia terjedelmen belül nincs-e az igazi Biblia valahol. És hát erre igenis igenlő választ kell adni, nevezetesen úgy, hogy igen, van Biblia a Biblián belül, van kánon a kánonon belül, van kijelentés a kijelentésen belül, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát ennek a vastag könyvnek a mértéke belül Jézus. Luther Márton ezt így mondotta 16. században, hogy was Christum treibet, az a kijelentés, was Christum treibet. ami Krisztust hozza, tárgyalja, közli. Amennyi Krisztus van benne, annyi az ige. Ez tehát a belső kánon, a kánonon belül. Igen, de erről a Krisztusról is nagyon sokféle képünk van. Ugyan itt már egy kicsit kisebb a tévedéseknek a lehetősége, mint hogyha a teljes Szentírást változatlanul egyenértékű kijelentésnek mondjuk, mert ha a teljes Szentírás mondjuk, akkor a fajüldözés is Istentől való, a népírtás is Istentől való, a szent háború is Istentől való, ez mind benne van a Bibliában. Tehát ezért kell a Biblián belül egy belső Biblia, ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztusra hivatkozva már nem lehet fajüldözést csinálni, nem lehet szent háborút meghirdetni, sok mindent nem lehet, férfi-nő viszonylatába nem lehet azt mondani, amit a teljes Bibliából lehet. A teljes Bibliában patriarkális szemlélet van, rabszolgatársadalom van, tehát ezeket mind lehet hitelesíteni, ha a teljes Biblia egy az egyben a kijelentés, fundamentalista alapon mondom, fajüldözést, mindent lehet hitelesíteni. Ha azt mondom, hogy a Biblián belül az igazi Biblia Jézus Krisztus, akkor már szűkebbre szorul a tévedés lehetősége. Még mindig lehet Jézust így, meg Jézust amúgy értelmezni, de hát ha kimondottuk azt, hogy Jézus a Biblia a Bibliában, akkor már azért mégiscsak irányban vagyunk. De akkor még mindig ott a kérdés, hogy de hát ki volt ez a Jézus Krisztus? És itt megint csak oda érkezünk el, hogy senki nem mondhatja Úrnak Jézus csak a Szentlélek által, olvassuk a korintusi levélben, vagyis a Jézus Krisztus megismeréséhez megint a Szentlélekhez kell folyamodnunk. És itt ezt a szép, furcsa latin szót mondom, hogy interdependencia, kölcsönös függőség, a Biblia betűi és a Szentlélek között kölcsönös függőség van, interdependencia van, és ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy valamiféle krisztusi lelkület kell az elinduláshoz már, hogy kezdjen tanulmányozni Jézust. Tehát már itt van a függőség, hogy eleve valami humanizmus, valami jó szándék, tárgyilagosságra törekvés, valami hit, valami bizalom a Krisztus ügybe kell. Ez az előfeltétel. Ha ezzel a ez is már a léleknek a munkája, ez az előzetes, előlegezett bizalom és szomjúság és vágyakozás. Ha ezzel közeledem Krisztushoz, akkor jobban megismerem őt. Ha jobban megismerem Krisztust, akkor megint visszafele sugárzik az, hogy többet kapok ebből a Krisztus vágyból, Szentlélekből. Tehát ez így ide-oda szikrázó menet. A krisztusi lelkület segít a Krisztus jobban megismerni, ha őt jobban megismerem, akkor több lesz bennem a krisztusi lelkület. És ezzel megint jobban megismerem őt, és így egymást segítik, és így lassan mégiscsak kialakul egy olyan Krisztus kép minden hívő emberben, ami azért lényegileg hiteles, azt lehet mondani. Színeződik ez, van, aki Krisztusnak a tanítószolgálatát érzékeli inkább, van, aki a gyógyító szolgálatát besüli többre. Ezeket lehet, ez még a hiteles Krisztus képen belül való gazdagság. Na, tehát elérkeztünk oda, hogy szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás, igen, de az évszázadok kimutatták, hogy a Szentíráson belül is valami rendet kell teremteni, valami vezérlő elvet kell megtalálni, és megtaláltuk Jézusban a Szentírás vezérlő elvét. Szól a Szkriptúra, ez igazából ilyesmit jelent ma a számunkra, hogy Solus Christus, egy egyedül Krisztus. Na, hogyha most részletezzük a dolgot, és még tovább tágítjuk a problémák körét, akkor három nagy probléma adódik. Részben már szóltam ezekről, de most jönnek még vadonat új problémák. Tehát a sola scriptura elv, ez a szép reformátori elv, ez az idők ostroma alatt problematikussá lett a következő okokból. Egy az, hogy kiderült az, hogy a Biblián belül van nem krisztusi elem. Ezt most nem kell részletezni, ismét mondom, szent háborúk és népirtások, azok benne vannak, mint isteni parancs, és hát az én hitem szerint ez ma nem Biblia. Tehát a Sola Scriptura első számú problémája, hogy a Biblián belül van nem Biblia. Ezt külön lehetne részletezni. A második probléma. Kiderült, hogy a Biblián kívül viszont van Biblia. Kiderült az, hogy a Biblián kívüli irodalomban isteni igazságok szólaltak meg olyan gazdagságban, ahogy azt a reformátorok még nem méltányolták. Nem is ismerték talán, hát nem ismerték a keleti nagyvallásokat, és sok mindent nem ismertek, Plátót, Arisztotelest ismerték, és többé, kevésbé le is volt zárva ezzel, az antik kultúrát ismerték, de semmit a keleti kultúrából. Menet közben kiderült, hogy van, hogy úgy mondjam, Biblia a nem Bibliában. Tehát ez a furcsa kettősség, hogy kiderült, hogy a Biblián belül van nem Biblia, a nem Biblia tágas, gazdag világában viszont van Biblia. Van olyan igazság, ami hiteles, ami érvényes, ami meggazdagítja azt a kijelentés mennyiséget, hogy úgy mondjam, ami a Bibliában van. Ez a második probléma. A harmadik probléma pedig az, hogy amikor a reformátorok azt mondták, hogy sola scriptura, akkor egy kicsit beszorították a tágas, a gazdag ügyet a logika, az intellektus, a ráció területére. Mint ahogy tényleg a protestánsok nevezetesek erről, hogy túlteng bennük a racionalizmus, a logika. És ez nem a feltétlen a Bibliának a hibája, hanem ennek a szemléletnek, hogy sola scriptura, a Biblia igazságok gyűjteménye. Ez volt a reformátori szemlélet. Ott vannak az igazságok. Nem vették észre, hogy az Istennek a gazdag ügyét beszűkítették ezzel a vitáknak, a teológiai tételeknek, a dogmáknak, dogmatikának a világába. És hát ez már magában is egy külön baj. Tehát a megítélésem szerint a sola scripturával kapcsolatban ez a három probléma adódik. A Biblián belüli nem Biblia, a Biblián kívüli Biblia, és a Bibliának ez a beszűkítése a teológiába, a teológiába, a logosz, a logika világába, holott az Isten ügye ennél sokkal tágasabb. És itt mondok néhány szót még, ilyen görög-latin szavakat, inkább görög-bibliai szavakat mondok, hogy a protestantizmus elakadt ennél, hogy Jézus Krisztus a logosz. A logosz, az ige, és ezt mondom egy beszűkítésben, holott az eredetiben sokkal tágasabban jelentkezett, de beszűkült oda, hogy tehát logika, gondolkodás, ráció, dogmatika. A logosz, és elfelejtkeztünk arról, hogy a Biblia egyéb helyein erről is szól, hogy a Jézus Krisztus nem csak a logosz tuteu, az Istennek a logosza, az igéje, hanem eikon tuteu, ikon, eikon, ikon, az a kép. Jézus az Isten beszéde, igéje, de Jézus az Isten képe. 2 Korintus 4:4-ben van, most nem lapozom már föl, de tessék ellenőrizni. Maga Pál apostol mondja a korintusi levélben, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a dicsősége, aki eikon tuteu, az Istennek a képe. Most nagyon érdekes, hogy a protestánsok kidobáltak képet mindenfélét a templomból, orgonát az elején, meg mindenfélét, és maradt a predikáció, maradt a beszéd, a logika. Az ortodox egyházban az ikonoknak milyen jelentősége, gondoljunk rá. És könnyű egy protestáns fölényeskedésből lesajnálni őket, hogy szegények az ikonnál tartanak. Holott az igazság az, hogy Jézus logosz is, és ikon, ikon is. Az Istennek az ikonja, az Istennek a képe. Az Istennek az ikonja, az Istennek a képe. Na most ez megint egy hosszú előadásnak lenne a témája, hogy mivel más az ikon a logosznál, szerintem egy dimenzióval több. az Eikon, a Logosznál. Egy dimenzióval több, ha a Logosz az kétdimenziós, akkor az Eikonban lesz háromdimenziós. Akkor az Eikonban, a Jézus Krisztusban az isteni létnek a plasztikus, szinte tapintható valósága jelent meg, és ez nem elhanyagolható az Isten kijelentésében. Tehát itt vagyunk megint ennél, hogy a sola scriptura szűkösségén túl kell lépni, és azt kell mondani, hogy igen, örülünk mindannak, ami a logosz vonalán érkezik, és azt tovább akarjuk művelni, de eikon tu teu is, Jézus, tehát azt a gazdagságot, ami a képben van, azt is be kell tagolni, ami keresztény hitünkbe. Ha mondom, erről külön előadást tartanánk, akkor megemlíteném a két agyféltekét. Ugye, ha a jobb kézzel írok, akkor azt mondják, a bal agyféltekében van a logikának, a rendszernek, a rációnak a székhelye, és a másik agyféltekében van az intuíciónak, az érzelmeknek, a művészeteknek az agyféltekéje. Na most a ráció, a logika, a logosz az egyik agyféltekét működteti. Ezt, hogy eikon tu teu, ez számomra legalábbis azt jelenti, hogy mind a két agyfélteké az egész emberségem munkában van. Mint ahogy Jézus a tanítás módjában is nem a logoszt használta, hanem az eikont használta. Képekben tanított, példázatokban tanított Jézus. Mint ahogy már sokszor mondta, még egyszer mondom, az, hogy az Isten szeretet, ez egy arisztoteleszi mondat. És igaz, hát nem lehet semmit erre mondani. Az Isten szeretet, egy definíció. Igen, de ez a definíció csak a bal agyféltekémet érinti. Ha azt mondom, az Isten olyan, mint a tékozló fiúnak az atya, és egy eikont, egy képet vázolok föl, akkor mind a két agyféltekével kezd működni. És ezt cselekedte Jézus, ez volt az ő sajátossága. És nekünk, protestánsoknak is igenis meg kellene tanulni azt, hogy eikon, képekben is megszólal az Isten, nem csak betűkben. Ez volna a protestantizmus számára a következő nemzedékeknek a nagy leckéje, a betűknek a szorosságából és a szűkösségéből a képnek, az eikonnak a távolságára jutni, és akkor szerepet kapnának a külső képek is, a világ mindenségben a képek és a belső képek, amik akár álomban jelennek meg, akár ébrenlétünkben, nem csak gondolataink vannak, hanem képek is hullámzanak át, amikor úgy ellazítjuk magunkat, képek, és ezekben a képekben is megszólalhat az Isten kijelentése. Csak megint, hogy ne jussunk parttalanságba, elmondom, és ezzel a ma estét be is fejezem, hogy ne jussunk parttalanságba, azért megint azt mondom, hogy a képeknek a gazdagságában, amiket Isten fölhasználhat arra, hogy engem megszólítson, megérintsen, ismét mondom, egy álomnak a boldog vagy borzasztó képében megrendíthet Isten, egy külső látványban, a világtörténelem látványában, vagy egy természeti látványban, a képekben is igenis Isten megérintheti a létemet, de hogy ne legyen az egész parttalan, megint csak az ősképre, az eikon tu teura, Jézusra utalok. Jézus a kontrollja mindenféle kinyilatkoztatásnak. Igenis, az Istennek van módja, a legkülönbözőbb módozatokban megérinteni, megszólítani engem. Kiválképpen való út a Biblia, de a Biblián belül is kiválképpen való út Jézust, és Jézus Krisztusban kell Goethét, és Szokratészt, és József Attilát, és Ady Endrét, és mindenkit Jézus Krisztusban kell szemlélni, és ha ő benne szemlélem, akkor kiderül az, hogy annak a fény özönnek nagyon drága fény sugarai jelennek meg Szokratészben, és Goethében, és Arany Jánosban, és a többiekben is. Na, testvérek, hogyha egy-két mondatba kell mindezeket összesűríteni, akkor ezt a néhány tételt, magyarázat nélkül most már felsorolom, ez legyen a befejezés. Mi protestánsok, az én is boldogan maradok emellett, ez az első mondani való, hogy a Biblia, mégiscsak a Biblia az a kályha, ahol a táncot el kell kezdeni. Ismerjük ezt a szót, csak a kályhától indulva tudja a táncot járni. Hát igenis, nekünk protestánsoknak is mindezek ellenére, amiket elmondottam, és mindezek közepette, amiket elmondottam, a Biblia az a kályha, ahol a táncot el kell kezdeni. 1984-ben igenis tessék a Bibliát olvasni, még szorgalmasabban tudakozni. A Biblia az a kályha, ahonnét a táncot kezdjük, az első. A második az, hogy Jézus Krisztus a Biblia a Bibliában. Tehát amikor a Bibliát olvassuk Jézus Krisztusról, akarjunk többet-többet tudni a Biblia lapjain át. A harmadik az, hogy ezt a Jézus Krisztust a Szentlélek tudja kitisztázni a Biblia betűi közül. Onnan tudom, hogy a Szentlélek munkálja bennem a Krisztust, hogy a Biblia betűi képé lesznek. A kétdimenziós Jézus kép háromdimenziós és eleven Krisztus képé lesz. Akkor olvasom jól a Bibliát, ha a Szentlélek által Krisztus sok dimenziós, azt mondják, most már nem három, nem négy, nem öt, hat dimenzióról beszélnek a fizikusok, melyek, hát ha öt dimenzió van, akkor Krisztus mind az öt dimenzió. És így kell, onnan látom, hogy a Szentlélek munkálkodik, hogy megszínesedik, meggazdagodik, megelevenedik a Krisztus. És az utolsó tételem az, hogy onnan tudhatom, hogy jól olvasom a Bibliát, hogy a Szentlélek tehát Jézusra mutat, megeleveníti, és bennem kiábrázolja. Ez hitelesíti a Biblia olvasásomat. Amikor Jézust úgy tudakozom, hogy ő elkezd élni, beszélget velem, és besodor engem is az ő életébe.